Jön egy kicsit, mondta Beryl. Apa, apa, telefon, gyilkosságot jelentenek. Quinlan széthúzta a függönyt, és a telefonhoz lépett. Sambeszkedő beszélt. Az alseri feltett néhány ilyenkor szokásos kérdést. Indulok, mondta, végül. Átment a nappaliba. Arca nem árulta el érzelmeit, de szemén látszott, hogy szívesen hagyja abba a kínos megbeszélést. El kell mennem, megöltek egy nőt a Higbe Majorban. Billelton már ott van, valami lehetetlen ügy. Sambeszke találta meg a holttestet, nincsenek körülötte nyomok. Fényképészt kell magammal vinnem, de előbb értesítem a halott kémet. Jön szeme felcsillant, veled megyek, én nem hívtalak. Figyelmeztette Quinlan. Nem hiszem, hogy Bill örülne neked. Nekünk nem igen szokott örülni, jegyezte meg Jones. Gasszó a kezét dörzsölte. Itt az alkalom, George, hull a haszánton, nyomok nélkül. Azt hiszem, ez már meghaladja Bill Eldon képességeit. Most majd megmutathatja a válaszóinak, hogy milyen marad üvén ember, mondta Jones. Fiúk, ne haragudjatok, sietnem kell, vetette közbe Quinlan. Én bízom a serif nyomozói tehetségében, mondta Farnham. Szerintem állni fogja a versenyt. Jó éjszakát, uraim, nem, George, neked dolgod van, ne kíséri ki. Farnham sietve távozott. Nekem is mennem kell, fiúk, bocsássatok meg, de tudjátok, hogy van ez, mondta Quinlan, és elviharzott. Georgera nem számíthatunk, szólt Gasszó. Jó lenne felfújni ezt a gyilkosságot, Ed. Nem ártana, ha írnál néhány sort arról, hogy Bill semmit sem ért az új lenyomatokhoz, és még csak nem is konnyít a lőfegyverek viaszt próbájához. Megemlítheted azt is, hogy a serif teljesen Georgera van utalva. Azt is beleveheted, hogy Bill mindinkább marad üvén emberré válik. Ha megbukik, az ördög vinne el, vágott közbe Jones idegesen, te két brosúrával el vagy maradva. Elfelejted, hogy mindig azokat a jelölteket választják meg, akiket a gazette támogat. De már rohanok is, mert elejétől kezdve figyelemmel akarom kísérni a nyomozást. Mert te, vén az ember, mindig azokat támogatod, akiket meg fognak választani, mormogta Gasszó mérgesen, amikor magára maradt. 3. A kis csoport Chambeske traktorjának fényszórója mellett megvizsgálta a mozdulatlan alakot. Abban mindannyian egyetértettek, hogy nincsenek lábnyomok. A fényképész körülbelül fél tucat villanófényes felvételt készített az eke helyére kapcsolt kis utánfutón állva. No, ím, mondta a serifja Mesogannek, a halott kémnek, most már megmozdíthatod. Szegény gyermek, nem lehet több 19-20 évesnél. Szurcseb a háton, mondta Logan nagyon hivatalos hangon, kés nincs a helyszínen. Fogadra való gyilkosság ez, Bill. Morgott a serif. Nem lehet ilyen puha talajon megölni valakit anélkül, hogy nyomok ne maradnának, folytatta a halott kém. Helyeselt halkan Eldon, majd felemelte hangját. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy csak is Sambeske traktorjával távozhatnak innen. Nem akarok lábnyomokat látni. Egyetlen egyet sem, megértettek. Senki sem szólt egy szót sem. A serif Quinlan félrehúzta. Mit szólsz hozzá, George? Kérdezte. Hát, szerintem, hebegett Quinlan. Rajta mond csak, bátorította Eldon. Hát gyilkosság történt, az biztos, mondta Quinlan kisé akadozva. Csak kíváncsi vagyok, mire, Sambeske-re, mi van vele, a holttest nem kerülhetett ide úgy, ahogy ő mondta. A serif zsebéből dohányzacskót vett elő. Gyakorolt mozdulattal cigarettapapírt csavart a mutatója köré, dohányt rázott bele, aztán a zsinort fogával meghúzva becsukta a zacskót. Folytasd, George. Nos, Beskett valószínűleg véletlenül éppen mindig a gyilkos lábnyomába lépett. Csak is ez történhetett. Aztán jött élte, és végigmentél Beskett lábnyomaiban, és igen, csak így lehetett. És így szépen eltüntettétek a gyilkos lábnyomait. A serif hátra billentette zsíros szombreróját, hogy megvakarhassa hőzülő feje bubbját. Jó, körülnézhetünk alaposabban is. No, de inkább majd nappal. Quinlan elment. A serif félrevonta Sambeskettet. Sam, mindenkit vigyen ki innen a traktorral. Ne engedjen senkit sem gyalog menni, mondta, majd hangját lehalkítva hozzátette. Jöjjön vissza úgy egy óra múlva, értem. Ne szóljon senkinek, hogy én itt maradok. Forduljon többször. Először a holttestet vigye ki. Beskett bólintott, és Bill Eldon eltűnt a sötétben. Csak cigarettájának vislogó parazsa látszott. Azután az is kialudt. Sambeskett traktorja lassan haladt a kapu felé a szántó puha talajába vágott keréknyomban. A serif sarkára kuporodott, ahogy a szofbolyok guggolnak, és nézte a kapu körüli nagy csürgésforgást. Felbúgtak a motorok, kigyúltak a lámpák. A stoplámpák vészjósló, vérvörös fénnyel világítottak. Lassaskán minden elcsendesedett. Épp olyan csend volt, mint amikor még az öreg Marvin Higbe örökösei szivakodtak a birtok sorsán. A serif mögött valahol felnyerített egy ló. Bill Eldon felegyenesedett. A Higbe gazdaságot szegélyező fasor sötét sávja felé fordult, majd lassan elindult. A ruganyos zöldhű felfogta a léptei zaját. Térdét magasra emelte, mint az ügyesen cserkésző vadász. Zseblámpáját nem használta. Néhány perc múlva már a nagy, sötétségbe burkolódzó ház közelébe ért. Megigazította hat lövetűjét pisztolytáskájában, melyet fényesre koptattak az évek. Amit megfelelő helyet talált, ismét sarkára nehezedett, és várt. Bagoly húhogott hátul borzongatóan. A seriftől nem messze, jobbra, halkan megzizlent a zavar. Eldon a fülét hegyezte. Szinte biztos volt benne, hogy a levélzörgés csak valami tavaly ramadó kis állat okozhatta. Újra a ház felé fordult. 20 percig mozdulatlanul ült. Hallgatta az éjszakai állatkák nezét. Megnyugodott. Utána felállt, és tovább indult. A nagy ház valamennyi ajtaja csukva. Az ablakokat bedeszkázták. A falon tábla tilos a bemenet. A serif óvatosan felkattintotta a zseblámpáját. Szemügyre vette a bejáratot, majd megkerülte a házat, és a hátsó ajtóhoz ment. Mindkét ajtót zárva találta. A keleti szárnyon észrevett egy oldalajtót. Az ajtóról pókhálók lógtak le, melyek csak nemrég szakadhattak el. Eldon lenyomta a kilincset. Az ajtó nyikorogva kinyílt. Áporodott, dohos levegő csapta meg a serif orrát. A zseblámpa poros, pókhálós előszobát világított be. Eldon belépett a szobába, amely valaha a nappali lehetett. Egy patkányra vetődött a lámpa fénye. Az állat rémülten felnyűszített, és menedéket keresve elrohant. Az öreg Marvin Higbe már több mint egy éve meghalt. Attól kezdve az örökösei állandó perpatvarban éltek. A házban egy percig sem lakott egyikük sem, és gondját sem viselte senki. A nappali most borzalmas látvány nyújtott. A kanapé kárpitjában patkányok tanyáztak, a csillára sűrű hálót szőttek a pókok. A padlón vastagon állt a por, és a képek ferdén lógtak a falon. Az egyik függönyi húzó zsinór hiányzott. Higbe az egyik helyi bank igazgatói testületének elnöke volt, és, mint rendkívül ügyes üzletember, csinos vagyont szerzett. Marvin Higbe évek óta özvegy volt, és nem voltak gyermekei. Halálát csak rövid betegséggel őzte meg. Végrendeletében örököseiként nővérét, Szarlottát és öcseit, Osszart és Robertet jelölte meg. 10 000 dollárt hagyott Osszarra és Robertre, az ingatlan árából megmaradó összeg pedig Szarlotta Higbe Alanet illette volna. Ám amikor a végrendeletet a közjegyző ismertette, Mrs. Hider, Higbe házvezetőnője, a legnagyobb hidegvérrel bejelentette, hogy ő valójában Marvin Higbe élettársa volt. Mivel a végrendeletben róla nem történt említés, ragaszkodott hozzá, hogy a hites feleséget megillető jogokat élvezhesse. Ezek után mindannyian kiteregették a szennyesüket. A két fivér nem csak azt állította, hogy Mrs. Hider kalandornő és közönséges csaló, hanem azt is, hogy Szarlotta jogtalanul befolyásolta Marvint, amikor az öreg végrendelkezett. Mindebből olyan pereskedés, vádaskodás támadt, hogy az örökölt majorja egészen háttérbe szorult. A serif lehajolt, és a padlóra világított. Lábnyomokat látott, Elton alaposan átvizsgálta a porlefte szőnyeget. Jól meglátszott egy pár női és legalább egy pár férfi szívőnyoma. A szívők tulajdonosai ide-oda járkálhattak, néha keresztezve egymás útvonalát. Az össze-vissza nyomok olyanok voltak, mintha kenguruk táncoltak volna a holdfényükben. A serif töprengett. Mi mindent mesélhetnének ezek a falak, Higbe rámenős ember volt, nőkkel szemben, politikában, üzleti ügyekben egyaránt. Egy időben Farham minden eszközzel rá akarta venni, hogy együttműködjenek a nagyiskola építési munkálatokban. Gasszó a gazette hasábjain szerette volna tisztázni a dolgokat, de a Farham és Higbe közötti viszály még a szik megjelenése előtt váratlanul elsimult. Higbe egyéniségének varázsa, úgy látszik, nem csak a nőket nyűgözte le, hanem politikai és üzleti ellenfeleire is hatással volt. A nagy darab, életerős, lendületes Higbe mindig a maga feje szerint cselekedett, egészen haláláig. De hiába a halált ő sem tudta legyőzni, tűnődött Eldon. Óvatos léptekkel bement a többi helyiségbe is. A porban mindenhol megtalálta ugyanazokat az egymást keresztező, össze-vissza lábnyomokat. A konyha asztalon, melyen látszott, hogy előzőleg gondosan letörölték róla a port, a serif kenyérmorzsákat, egy szájrust és egy ötvös művű ezüst cigarettatárcát talált. Az asztal egyik végén, a viaszos vásznon, körülbelül 5 cm hosszú, keskeny lyuktáton volt. Körülötte szürke hamu volt, tehát nyilvánvalóan cigarettával égették ki. A serif átvizsgálta a linoleum padlót, az asztal alatt egy használt gyufaszál feküdt. Nem messze tőle két cigarettacsik. Az egyik rúzsos, Eldon felemelte a cigarettatárcát, és megfordította. Egy nyíllal látszúr cív volt belevésve. A nyíltollánál erbetű, a hegyénél B, a tárcát visszatette eredeti helyére. Azután sarkon fordult, és a nyekergő padlón futkosó rákcsálókat kikerülve elhagyta a házat. Épp oly észrevétlenül, ahogy érkezett. Már majdnem 11 óra volt. Quinlan nép telefonja élesen és kitartóan csengeni kezdett. Beryl magára kapta pongyoláját, és lerohant a lépcsőn. Halló, tessék, itt Beryl Quinlan, a serif vontatott hangja válaszolt. Otthon van édesapád, Beryl? Nincs. Még nem jött haza. Hát nem együtt vannak. Nem ért még haza? Kérdezte a serif. Nem, kiment ahhoz a gyilkossághoz. Értem, üzen valamit. Légy szíves, ha hazatér, mondd meg neki, hogy sürgősen beszélni akarok vele. Valaki egy ezüst cigarettatárcát hagyott a Higbe majorban, és meg kellene vizsgálni az ujjlenyomatokat. Rendben, megmondom, hozza el az ujjlenyomat vizsgáló felszerelést és a biztonság kedvéért a fényképezőgépét is. A cigarettatárcán nyíllal átdöfött cív van és B betűkkel. Ugye, nem felejted el, Beryl, az üzenetet átadni. Nem, nem meg fogom mondani. Viszont hallásra, felelte Beryl akadozva. Keze, ahogy letette a kagylót, ég hideg lett. A cigarettatárcát ő adta Roynak karácsonyra. És még valami jutott az eszébe. A telefonkezelő azt mondta Roynak, hogy dobjon be 25 centet. Ha Roy Ford Brixlingből telefonált, az 85 centbe került volna. Beryl, szólt le anya az emeletről. Mi van, csak nem történt valami apával? Olyan ilyet volt a hangod, Beryl felkacagott. Az Istenért, mami, dehogy is, feküdj vissza nyugodtan. Meg kell keresnem apát. Apát kell megkeresned. Miért, Beryl, mi baj van, mi történt? Ne titkold el előlem. Mami, ne légy sasi, a serif telefonált. Csak azt üzente apának, hogy sürgősen szüksége van az ujjlenyomat vizsgáló felszerelésre. De hiszen apa a seriffel van, nem, már elváltak. Hát akkor legjobb, ha megvárod apát, és, ó, én azt hiszem, meg fogom találni, mondta Beryl közömbösen, és felfelé indult. Valószínűleg a gazette szerkesztőségében van. Akkor miért nem telefonálsz oda? Beryl ráncigált a pizsamáját, és öltözködni kezdett. Lehet, hogy még sincs ott, mami. Lehet, hogy valahol máshol van, és akkor meg kell keresnem. Végig robogok a főutcán, és mindjárt meglátom, hol parkol a kocsija. Emlékezz csak, a saját kocsijával ment el. Azt pedig bármilyen messziről megismerem. Mégis jobb szeretném, ha telefonálnál, szívem. Bolondság. Beugrom a kis kocsimba, és pillanatok alatt megtalálom aput. Légy jó kislány, mami, és ne aggódjál, és ha apu közben hazajönne, kérlek, mondd meg, hogy üzenetet hagy.